Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A legutóbbi PISA mérés friss eredményei nagyon-nagyon szomorú, többek szerint katasztrofális helyzetre világítanak rá. Románia az utolsó előtti helyen áll az Európai Unióban, a hazai diákok a kritikusnak tekintett második tudásszintet érték el. A diákok felének, pontosabban a 49%-ának az alapmatek feladatok nem mennek, 42%-uk pedig a szövegértéssel nem boldogul. Gyakorlatilag ekkora arány nem ugorja meg a funkcionális analfabetizmus szintjét, tehát nem tudja megmagyarázni, hogy egy szöveg miről szól. A természettudományok területén 44% azoknak az aránya, akik nem tudnak azonosítani egy ismert tudományos jelenséget, illetve nem tudnak helyes magyarázatot adni arra. Ligia Deka oktatásügyi miniszter azzal vigasztalja magát és az állampolgárokat, hogy tulajdonképpen tartjuk a 2018-as szintet, pedig majdnem minden ország visszaesést tapasztalt. És az eredmények tulajdonképpen az oktatási rendszer ellenálló képességét igazolják, tehát jó a mostani rendszer. Arról, hogy mit kell kiolvasni a PISA eredményekből, és hogyan kellene viszonyulnunk a tanuláshoz, a tudáshoz, órákat lehetne és kell is beszélni nekünk, azonban nincs ennyi időnk, sűríteni, súlyozni kell. Ebben segít a téma elismert szaktekintéje, dr. Setényi János oktatáskutató, aki elmondja, hogy hogyan kell olvasni a PISA eredményeket. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Az oktatáshoz mindenki ért, pontosabban azt hiszi, hogy ért, mint a focihoz és a pálya széléről. Könnyű kiabálni, könnyebb kiabálni, mint játszani. Nyilván a focis hasonlat olyan szempontból nem jó, hogy az oktatás nem játék, míg a foci az játék. Komolyan kellene vennie mindenkinek az oktatást, és nem csak elméletben kellene komolyan venniük. Igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy a mostani PISA eredmények a katasztrófa felé mutatnak, vagy pedig a tanügyminiszter teszi jól, és a pohár tele felét kell néznünk?
Talán egyiket sem. A korábbi eredmények alapján Romániát Bulgáriával kell összevetni, és nem a közép-európai országokkal. Ilyen értelemben a mostani PISA egy tartós, hosszú kudarc sorozatnak a része, és semmi sem változott, de, és ez mondjuk egy jó hír, hogy míg Bulgáriában egy általános szociális, gazdasági, kulturális leromlás zajlik hosszú ideje, és ennek az oktatása része. Románia egy érdekes ország, mert nagyon impresszív gazdasági növekedést produkál, és az uniós, Európai Uniós forrásokból a városait nagyon szépen kezdi rendbehozni. Javul egy kicsit az infrastruktúra is, tehát általánosan pozitív tendenciák zajlanak, és ehhez képest sokkoló, hogy az oktatás az nem javul automatikusan ezekkel a dolgokkal. Tehát, hogy mondjam, amíg Bulgáriában egy szomorú történetnek a része az oktatás, Romániában egy kicsit külön áll ez a stagnálás és ez az alacsony teljesítés az élet más területeivel, ahol igenis az elmúlt 15 évben jelentős javulás történt.
Tehát akkor úgy kell értenünk, hogy egy egyre gazdagabb, vagy évről évre gazdagodó országnak az állampolgárai, akik szegények, és rosszul neveltek, rosszul oktatottak, rossz oktatásban részesülnek?
Pontosan így kell érteni.
Nézzük egy picit a PISA eredményeket. Miért olyan fontos a PISA mérés, és miért tévedhetetlen, vagy tévedhetetlen egyáltalán a PISA mérés? Miért figyelünk erre mindig, és mikor megjelennek minden évben a PISA eredmények, akkor rácuppan mindenki, és csak erről beszél?
Egyrészt nagyon népszerű és közérthető ez a versenylista. Ezt a PISA nem szerette, a kutatók ezt az országlistát, de nagy viták során végül közzétették az első mérésekkor, ebből sláger termék lett. Lényegében egy globalizációs, kommunikációs és önreflexiós termékről van szó, tehát az intelligens országok a PISA eredményeket stratégiai szintű, tehát ilyen oktatáspolitikai szintű reflexióra használják, és fejlesztéspolitikát, stratégiát, befolyásoló erőt tulajdonítanak neki, de mondjuk konkrét iskolai szintre nem érdemes lebontani. 15 évesek három területen mérődnek meg, matematika, szövegértés és természettudományok. Itt az első csapda, hogy az angol száz országban van úgynevezett science, természettudomány, de mi európaiak, különösen mi volt kelet-európaiak, tantárgyakat tanulunk. Tehát mi nem tanulunk science-t, hanem fizikát, kémiát, biológiát tanulunk az iskolában. Tehát már is versenyhátrányban vagyunk, mert ilyen kevert jellegű tesztet a mi gyerekeinknek sokkal nehezebb kitölteni, mint mondjuk az angol gyerekeknek. Románia, amikor először lépett be ebbe a nemzetközi mérésbe, rögtön le is bukott, csaltak a minisztériumi dolgozók. Most a svédek buktak le egy kisebb stiklivel, ami jelentősen javította az eredményüket, de általában véve hihető, és valójában ez nem egy sorsítélet, hanem egy fejlesztési eszköz, ennek is szánták, kezeljük annak. Tehát, hogyha a PISA eredmények kapcsán Romániában egy értelmes dialógus indul meg az oktatásfejlesztésről, és a családok szociális szellemi helyzetéről, akkor már elértük a célunkat. Nem kétségbe kell esnem dolgozni és fejleszteni a PISA eredmények alapján.
De hogy Románia az elmúlt 15 évben tette azt, amit tennie kellett az oktatás területén, és figyelt a PISA eredményekre? Tehát hogyan látja ön? Mert ismeri a romániai oktatási rendszert is, nem csak a magyarországit, és gyakorlatilag azt látjuk mi, hogy reformból nem volt hiány egyébként a hazai oktatásban, csak hogy nem vitték végig ezeket a reform, nem is tudom, kísérletek voltak ezek, törekvések, de hogy kiforrott intézkedésnek talán nem lehet nevezni.
Egy sor dolog jobb lett, azért ezeket vegyük számba. A tankönyveknek a tartalma, a minősége, az a 20. század végét idézi, és hatalmas lemaradást kellett pótolni a tekintetben. Európai Uniós pénzekből az iskolák nagy részét kifestették, felújították, hát rettenetesen néztek ki még a 90-es években, még az ezredforduló idején is. Most már nem, tehát hogy van egy jelentős infrastruktúrális javulás, és nyilván faluhelyen, kis településen kevésbé, de a városokban mindenképpen. És a romániai líceumok továbbra is megbízhatóan termelik azokat a tehetséges okos gyerekeket, akik a nemzetközi diákolimpiákon Magyarországgal versengve egyébként a természettudományos tárgyakban mindig hazahoznak aranyérmeket, de legalábbis ezüst és bronzérmeket. Románia egy nagy hatalom a diákolimpiákon, ahogy Magyarország is az. Tehát ez a szűk elit, ez teljesítőképes. Nézzük meg egy picit, hogy akkor hol lehet a baj. A román eset nagyon érdekes, mert alul és fölül is van baj, tehát nézzük meg először az alul teljesítőket. Az OECD, tehát a világ legfejlettebb országainak a csoportja, ebben most már Románia is beletartozik, ebben a PISA mérésben 15 éves gyerekeknél 16%-os átlagot mutat az a gyerekcsoport, amelyik mindhárom területen kettes alatt teljesített. Mindhárom, tehát matek, szövegértés és science, természettudomány, mindhárom területen kettes alatt teljesíteni, az pestiesen szóval nagyon gáz. Tehát az nagyon gáz. Az OECD átlag itt 16%, Romániában 33%. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik romániai tanuló, nem tudom, használhatok erős utcai szavakat ebben a rádióbeszélgetésben? Minden harmadik tanuló teljesen hülye. Ez a kettes alatti teljesítmény, ez egy nagyobb logisztikai központban egy elektromos targoncával végzett logisztikai munkát nem tesz lehetővé. Tehát dobozokat emelni, rakni, megbízhatóan pontos helyekre szállítani, és ez 33%. Tehát van egy nagyon széles, teljesen lecsúszott réteg, mögötte súlyos családi problémák. Van egy háttér kérdés is. Az elmúlt 30 napban nem ettél, mert nem volt pénzed rá. Ez Romániában 25%. Magyarországon kicsit jobb, mint a svájci adat, a magyar, tehát a Magyarország ez 4%. Ugyanez a kérdés, hogy heti szinten tapasztalod-e azt, nem havi, hanem heti szinten, hogy nem ettél, mert nem volt rá pénzetek. Ez Romániában 12%, ez Kolumbia és Salvador szintje. Magyarországon ilyen gyerek nincs. Tehát egyrészt én nem romákról beszélünk, ez nagyon fontos. Nyilván szociológiailag a jelentős része ezeknek a gyerekeknek roma, de nem szabad roma kérdésre leegyszerűsíteni. És akkor nézzük meg a csúcsot, ugye? Ez az ötös vagy hatos szint, legalább egy területen, tehát matek, szövegértés vagy természettudomány, ötös vagy hatos szinten teljesítő gyerek, OECD átlag 13%, Magyarországon is körülbelül ennyi, Románia 5. Ezek a liceumi gyerekeink, a csodagyerekek, ez 5%. Tehát a probléma a következő, hogy az átlagosan teljesítő zöm nem különbözik az európai gyerekektől különösképpen, de van egy nagyon nagy, teljesen lecsúszott réteg, ahol nem egyszerűen pedagógiai oktatási problémák vannak, hanem súlyos családon belül problémák, szegénység, lelki szegénység, szétesettség, magány. Hát ugye 4 millióan dolgoznak Nyugat-Európában. Emögött egy teljes társadalmi katasztrófa van. Csak keveset beszélünk róla, de azért szoktunk erről beszélni. Nagymamáknál ott hagyott gyerekek 100 000-ei. Ugye? Tehát ez a 33%. És a másik pedig, hogy ezt az 5%-ot 10%-ra kellene növelni. Tehát a liceumi csodagyerekeket, egy kicsit ezt a csoportot, ha nem is csodagyerekként, de ki kéne terjeszteni, meg kéne duplázni ezeknek a gyerekeknek az arányát, de ha tanácsot adhat az ember, akkor azt mondanám, hogy Romániának a 33%-kal kellene foglalkoznia, mert ha ebben a hatalmas gyerekcsoportban, minden harmadik gyereknél egy kis teljesítmény javulás lenne, akkor egy egész más országcsoportba lökné fel az országot ez a javítás. Jelenleg nézzük meg, hogy kikkel van egy csoportban. Románia, Szerbia, Görögország, Kazasztán, Mongólia, Moldova, Ukrajna, Ciprus és Egyesült Arab Emírségek. Ezek fejlődő országok. Tehát a legnehezebb gyerekeket, ez az áttörés területe, a legnehezebb gyerekek, a legszegényebb gyerekek, a velük való foglalkozás javítandó. A problémát azonban növeli egy szegény oktatási miniszter asztalán az, hogy ez a 33% ebben nagyon jelentős részben kistelepülési, falusi gyerekek vannak. A város-falu szakadék az unió tagállamainak a nagy részében már jelentősen enyhült, így Magyarországon is. Romániában nem, tehát ez a szakadék továbbra is megvan. Egészen más feltételek között élnek, tájékozódnak, tanulnak, dolgoznak a városi emberek, mint a falusiak. De most ne Erdélyre gondoljunk elsősorban, hanem például Moldvára, vagy a Regátra. Ezzel valamit kezdeni kell, és erre vannak bevált nemzetközi gyakorlatok, tehát egy román oktatási stratégiának biztos, hogy az alsók egy kisebb felhúzását kéne megcéloznia. Ez már önmagában nagyon jelentős pozitív változásokat jelenthetne.
Dr. Setényi János oktatáskutató a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy a legutóbbi PISA-mérés eredményei azt mutatják, hogy Románia az utolsó előtti helyen áll az Európai Unióban a hazai diákok tudás szintjét illetően. Nagyon sokan azt mondják, hogy katasztrofális helyzetre világítanak rá ezek az eredmények, és van, aki egészen odáig megy, hogy a hazai oktatási rendszer csődjéről kell beszélnünk. A Mentsétek meg a gyerekeket alapítvány mai közleménye szerint nagyon fontos figyelni arra, amit ön itt az imént mondott, hogy az oktatási rendszernek a méltányossága milyen. Ez az továbbra is az egyik legrosszabb Romániában. A szegények és a jól szituáltak között egyre nő a különbség. Mi történik akkor, hogyha ez a szakadék, ez mélyül, ez a szakadék, ez nő? Mivel kell számolnunk?
Én ezt nem tudom elképzelni, tehát nem szabad mélyülnie, de ha tartósan így marad, akkor folytatódik az a trend. Ugye a 4 millió vendégmunkás, aki kivándorolt, ő tulajdonképpen azért kellett, hogy kimenjenek, mert a globális munkaerőpiacra nem tudtak semmilyen olyan képességet, kompetenciát, tudást felmutatni, amivel el tudtak volna helyezkedni. A képzettek nem így vannak, például Temesvár vagy Kolozsvár, az egy nemzetközi informatikai központ, ahol rengeteg tehetséges informatikai fejlesztő él, és egyfajta ilyen fészkekbe, klaszterekbe tömörülve nagyon intelligensen és sikeresen dolgoznak a világpiacra. De a 4 millió ember csak egy dolgot tudott, fölkínálni a munkaerejét. A fizikai munkaerejét, mert erre volt képesítve. Ha ez a méltányosság továbbra is ilyen gyenge marad, akkor a fiatal korosztályokból is továbbra is ki fognak áramolni, és azt fogják az európai munkaerőpiacon felkínálni, amiük van, ez pedig a fizikai munkaerőjük. A fizikai munkaerőt pedig nem fizetik meg, és ez a vendégmunkás áradat így is már túl magas. Szíria után Románia a második ország, amelyik a legtöbb felnőtt munkaképes lakosát veszítette el az elmúlt 15 évben. De Szíriában polgárháború volt, tehát az érthető, hogy onnan kiáramlottak az emberek. Magyarán bízni kell, optimistának kell lenni, hogy pozitív változások indulnak meg ezen a területen. De azt nem szabad eltitkolni, hogy ez pénzbe kerül. Tehát az oktatásba sokkal több pénzt kell rakni. Ebben történtek pozitív változások. A tanügyi dolgozóknak több hullámban is volt fizetésemelése, és ma már például a magyarországi fizetésekkel összevethetően keresnek, néhol jobban. Ez egy óriási előrelépés, és egy pozitív ügy, de ez nem elég. A másik pedig, ami miatt nehéz ezt a dolgot csinálni, hogy a gazdasági növekedés úgy zajlik az országban, hogy ez egy szűkebb réteget gazdagít, jó részt a nagyvárosiakat, de ennek a pozitív hatása még nem csorgott le azokhoz a társadalmi rétegekhez, meg azokhoz a kis településekhez, ahol ezekben a szegénységben és reménytelenségben befagyott embereknek a milliói élnek. És ezért további dinamikus gazdasági növekedésre van szükség. Legyünk egy kicsit pozitívak is, hogy Romániának megvan a képessége arra, hogy a következő évtizedben is folytassa ezt a felzárkózást, és előbb-utóbb ennek a pozitív hatásai jelentkezni fognak a gyerekeknél is, és javulni fognak a tanulási eredmények is. A GDP és a tanulási eredmények között egy elég erős összefüggés van nemzetközi értelemben, és a legjobb példa Lengyelország, vagy Csehország, amelyik ragyogóan teljesít, most már több mint 10 éve a PISA-ban, és ez a gazdasági növekedésnek és a javuló életkörülményeknek tudható be elsősorban. Nyugodtabb gyerekek, kisimultam, támogató környezetből, megreggelizve, tiszta ruhában érkeznek, és természetesen jobban figyelnek, jobban tanulnak, jobban teljesítenek. Románia képes erre, de időre van szüksége az országnak, mert nagyon mélyről indult, és az egyik veszély, hogyha nem történnek reformok, a másik viszont, hogyha pánik, hangulat és kapkodás uralja el az oktatáspolitikát. Tehát egyrészt fejleszteni kell, másrészt türelemre is szükség van.
Beszéljünk egy picit a tanárokról. Beszéljünk egy picit az oktatásnak a minőségéről, arról, hogy a mostani eredmények, illetve a sorozatok azok hogyan függnek össze a tanárhiánnyal, a felkészült tanároknak a hiányával, és hát hogyan függnek össze azzal, ahogyan viszonyul a társadalom a tanuláshoz, ahogyan viszonyul a társadalom a tudáshoz?
Két nagyon jó kérdés. A második az erősebb ügy. Az első, a tanárhiány az egy nemzetközi probléma. Nyilván a nagyvárosokban ez kevésbé akut, de mivel a román oktatásban, ahogy egész Közép-Európában és a posztszovjet világban tantárgyak vannak, úgy egyre nehezebb ezt kvalifikált, jól képzett fiatalokkal betölteni. Ha összevonnánk a kémiát, biológiát, fizikát, science-t, és egy ilyen játékos kísérletező valamivé tennénk, akkor nyilván könnyebb lenne tanárokat biztosítani, de ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy a kvalifikált és jó minőségű tanárok hiánya Romániában ugyanolyan kínzó dolog, mint egész Európában. Ami viszont egy jelentős probléma, az a tudás becsülete és a tanulás becsülete. A legtöbb romániai családnak traumatikus élménye van az iskoláról, és a gyerekek egy jelentős része is egy ilyen túlélendő gyötrelemnek tekinti az iskolaoktatást, és kevéssé van felkészülve arra, hogy pozitívan, örömmel tanuljon. Nyilván az elavult régi típusú pedagógiák ezt nem segítik. A feleltetés, az állandó osztályzás, a poroszos oktatás. De ezek csak fokozatosan lassan javuló dolgok.
Hogyan viszonyuljunk a felkészült, felkészületlen tanárokhoz? A rendszer mit tehet ez ellen? Itt szó volt arról, hogy a fizetés az jól, az most már elfogadhatóbb, mint korábban volt. Csak a pénzkérdés a tanárhiány, vagy a tanárképzéssel kellene valamit kezdeni? Itt szó volt arról is, hogy a nemzetközi tantárgyversenyeken jól szerepelnek a romániai diákok, de hogy arról is őszintén kell beszélni, és szembe kell nézni azzal is, hogy jelentős a szürke állománynak az emigrációja Romániában, és az arról is beszélni kell, hogy a kutatásra nagyon kevés pénzt szán Románia.
Így van. Tehát Romániának van egy elitképzése, amelyik nemzetközi színvonalú. Nagyon szűk, tehát 5%-nyi gyerekre terjed ki. Ez máshol 10-15, az ázsiai országokban 30% is lehet. Shanghaiban 50. Tehát ez 5%. Úgyhogy az ország tehetség potenciálja az adottságaihoz képest nagyon szerény. És ennek a nagy része is elvész. A románok nagyon mobilak a magyarokhoz képest. Szívesen váltanak országot, és nyitottak a kalandokra. Kockázatvállalási képességük sokkal magasabb, mint a miénk, és ez mondjuk nem segíti a tehetségek otthon tartását. Ezek az emberek akkor maradnak otthon, hogyha értelmes feladataik vannak. Rövid távon azt látom megvalósítatónak, amit mi csinálunk, például a Nobel-díjasunk, a friss idei második Nobel-díjasunk, a Klaus Ferenc, ő egy bődületes összegű magyarországi finanszírozással kutat a Max Planck Institútban Németországban, és így kapta a Nobel-díjat. De magyar pénzek is, nagyon sok magyar pénz is van, vagy magyarországi pénz is van ezekben a projektekben, tehát lehet vegyes dolgokat kialakítani. A másik, amit kérni kell az utazóktól, hogy járjanak haza és adják át a tudásukat. Amit egyébként például a világ egyik vezető hálózatkutatója, Barabási Albert László csinál is, aki Kolozsváron, Temesváron, Bukarestben is járt, és tartott előadásokat a kutatási eredményeiről. Ő ugye egy székely fiú, tehát, hogy ha úgy tetszik, Romániából szakadt át Magyarországra, majd az Egyesült Államokba. Rövid távon ennek a kérdésnek feloldása csak egy módon lenne lehetséges, hogyha Románia bizonyos kutatási irányokban prioritásokat határozna meg, és akkor azokon a szűk területeken nagyobb pénzeket lehet összpontosítani. De ez már a tudománypolitika felé visz. Itt kell egy dologról még őszintén beszélnünk, tehát a oktatáspolitikát és tudománypolitikát csak politikai stabilitás mentén lehet csinálni. Tehát, hogyha egy országnak 20 év alatt van mondjuk 21 kormánya, az alatt nem lehet tudománypolitikát csinálni. Tehát a minimum feltétel egy stratégia elfogadásakor, hogy egy adott kormány legalább a ciklusát töltse ki, de ha két ciklust ki tud tölteni egymás után, az alatt már még egy 8-10 év alatt már egész komoly dolgokat lehet csinálni. De hogyha fél évente lemondanak és újra rendeződnek ezek a dolgok, akkor a bürokratáknak nagyon nehéz dolguk van, hogy a politikai viharok alatt meglapulva egy folytonosságot, jó zenészt és egy folyamatos fejlesztést képviseljenek.
Vagy akár, hogyha változnak is a kormányok akár két évente vagy évente, ha van az oktatást illetően, az oktatási reformot illetően egy olyan konszenzus, hogy azt végigvisszük, mert ha időközben mindegyre változtatunk, beteszünk elemeket, kiveszünk belőle, újra gondoljuk, akkor egyszerűen nem tudja kifejteni a hatását. Beszéljünk egy kérdés erejéig arról, hogy a PISA eredmények mutatnak-e, vagy rámutatnak-e arra, hogy milyen különbség van a romániai román és a romániai magyar diákok között?
Papzi Attila, kutató kollégám, eredetileg székelyföldi, de már Budapesten élő dolgozó szociológus, csinált ilyen leválogatást, de a PISA-ból önmagában nem érdemes, mert az iskolai minta nem elég nagy ehhez. De a korábbi PISA mérésekből fakadó kutatásaiból Attila azt hozta ki, hogy a romániai magyar iskolák nem térnek el érdemben a romániai román iskoláktól, tehát ez a titkos, melengetett kultúrfölény teóriánk, ez statisztikai értelme nem állja meg a helyét. Nem jobbak és nem rosszabbak. Tehát ez azt jelenti, hogy az erdélyi magyar oktatásügy vagy tanügy ugyanilyen kihívások előtt áll, mint az általános romániai tanügy. Nyilván nagyon-nagyon büszkék vagyunk a liceumainkra, ezek történelmi intézmények jelentős részük. Bizakodunk a szakképzés továbbfejlődésében, de különösen a kis települési vidéki alapiskoláknál nálunk is, a saját házunk táján is komoly baj van. És az a szociális válság, ami az egész országra jellemző, a családok szintjén, az érinti a magyar közösségeket is.
Zárásként szóljunk a szülőkhöz, szóljunk a diákokhoz. Mi kell ahhoz, vagy mit tegyen a diák, mit tegyen a szülő ahhoz, hogy azzal a rendszerrel, vagy abban a rendszerben, amilyen a jelenlegi rendszer, hát ne túlélésre kelljen berendezkedni az iskolában, hanem tényleg fejlődési pályára lehessen állni. Persze itt elhangzott az, hogy vannak különbségek a szegények és a jól szituáltak között. Van különbség a között, hogy vidéki iskolába jár-e valaki, vagy pedig nagyvárosi iskolába. Nyilván mit tehet a szülő? Járassa magánórára a gyereket azért, hogy jobb legyen az országnak a teljesítménye a PISA felméréseken? Mit tegyen a gyerek? Egy nappal látéve tanuljon?
Ezt mind, de van egy nagyon fontos dolog. A PISA-nak a háttérkérdőíveben van egy olyan kérdés, ami a szülőknek az iskolával, az oktatással kapcsolatos attitűdjét méri. És ez a világ, mert az OECD tagállamok nagy részében, a nyugati világban egy egyértelmű rétegződést mutat. A magas társadalmi státuszúak tisztelik az iskolát, fontosnak tartják a tanulást, és támogatják az iskolát és a gyereket ebben, tehát szövetségesei az iskolának. Az alacsonyabb társadalmi státuszúak pedig ellenségként tekintenek az iskolára, és nem nagyon működnek együtt a tanárokkal. Az oktatást egy ilyen szükséges, elkerülhetetlen nyűgnek érzik. Ez Amerikában, Angliában, Franciaországban, Magyarországon ugyanígy van. Kivétel Kelet-Ázsia. Az úgynevezett konfuciánus kultúrák, tehát Kína, Szingapúr, Japán, Korea, ezekben az országokban a társadalmi státusztól függetlenül a legszegényebbek is fontosnak tartják az oktatást, támogatják az iskolát, szövetségesnek tekintik a tanárokat. Tehát ez egy kulturális probléma. Én azt mondanám, hogy a középosztályt és az elitet azt nyugodtan hagyni lehet. Elműködtették az iskoláikat. Az alacsony státuszú képzetlen emberekkel kapcsolatban kell innovatív dolgokat kialakítani, és szövetséget kell kötni a gyerekek érdekében. A szocializmus idején nálunk Magyarországon volt úgynevezett családlátogatás. Ez kötelező volt a pedagógusoknak. Meg kellett ismerkedni a gyerek családjával. Ma már nincs, ez leépült. Aki nem jár be az iskolába, azt nem látjuk, mármint szülő. Ez nem jó. Tehát ezeket a dolgokat át kell gondolni, pozitív nemzetközi tapasztalatokat át kell venni, és ebben munkát kell fektetni. A leggyengébben teljesítő gyerekeknél van a legtöbb családi probléma, és ezeket a családokat az iskola szövetségesévé kell tenni. Azonnali teljesítményjavulást okoz például, ha a gyerekek rendszeresen megcsinálják a házi feladatukat. Ez azonnali teljesítményjavulást okoz. Tehát a 33%-os alulteljesítés elkezd olvadni, egy jóval kisebb szám jön ki, ha rendszeresen évről évre megcsinálják lelkiismeretesen a házi feladatukat.
Igen, csak hogy a házi feladat elkészítéséhez, vagy a házi feladat megcsinálásában sokszor a szülői segítségre van szüksége a diáknak, és hogyha anyuka nem tud segíteni otthon, nincs egy nagyobb testvér, aki segítsen otthon, vagy apuka nem tud segíteni otthon, akkor képtelen elvégezni a házi feladatot. Tehát erre is volt példa, voltak mérések Romániában, hogy a szülők nem értik azt a szintű mateket, amit tanul az 5.-6. osztályos diákja.
Ez már velem is így van a középiskolai matek tekintetében, pedig én oktatáskutató vagyok. Valószínűleg a tanároknak, a tankönyvszerkesztőknek, a tanterfejlesztőknek is kell lépni ez ügyben. Másrészt pedig itt van egy szabad tér, Románia kiváló a szoftverfejlesztésben, kinyílt egy digitális tér, néhány éven belül mesterséges intelligenciával megtámogatott digitális applikációk lesznek, amelyek pótolják ezt a szülői hozzáértést, és tutorálják azokat a gyerekeket, akik nem értik a matek levezetést, de ha valaki segíti őket, akkor meg tudják csinálni. A szövetség azért kell, hogy neki üljön a gyerek, és ezt otthon támogassák, a többit a technológia meg fogja csinálni néhány éven belül. Ez egy olyan terület, amiben Romániának be kellene ruháznia. Azért az élet ezt kitalálja, egy lengyel fejlesztés, a Brainly, azaz agyas, ez egy világsiker, egy olyan mobil applikáció, amiben a világ diákjai, hogyha beírok egy matek levezetést, amit nem tudok megoldani, akkor a világ diákjai abban a szempillantásban segítenek és levezetik nekem. Tehát írnak nekem és írják a megoldást. Tehát amikor egy pakisztáni gyerek segít nekem matekban és megtanítja nekem ezt a dolgot online. A lengyel nyelven indultak, aztán természetesen angol lett, ami világsiker lett, és ezen kívül csak egyetlen nyelvre fordították le. Akkora volt rá az igény, ez a román volt. Tehát van román változata, ami elképesztő, mert amúgy csak angol változata van. A lengyel az ugye a fejlesztők maguk lengyelek voltak, most már Kaliforniában ücsörögnek, tehát a lengyel csak az indító nyelv volt, tehát angol nyelvű, de van egy román változata, akkora igény volt rá. A hagyományos konzervatív tanárok szerint ez cheating, tehát, hogy ez csalás. De nem az, ez tanulástámogatás. A mesterséges intelligenciával ez a dolog még jobban kifejlődik, és a legszegényebb gyerekek is mobiltelefonon kaphatnak online tutort, és ez segítheti őket, de ha nincs családi támogatásuk, az a telefonjukon nem ezt fogják nézni, hanem játszanak. Este.
Igen, és zárjuk akkor ezzel a családi támogatással, a családi támogatás fontosságával a beszélgetésünket, hogy igazából az államnak ez is a felelősség akkor, mert maga az oktatási rendszer nem tudja, az iskola nem tudja meggyőzni a szülőt arról, hogy figyeljen a gyereke oktatására, ha a szülő 7 nappal átéve dolgoznia kell. Vagy pedig nem dolgozik, kimondhatjuk azt, hogy teljesen máshol tölti az idejét, kocsmába például.
Nálunk Magyarországon nagyon egyetértek. Az államnak nagyon korlátozott egy liberális szabad társadalomban a befolyása a családok viselkedésére, és ez így is van jól. De nálunk óvatos kísérletek történtek a legszélsőségesebb esetek kikapcsolására. Tehát nálunk például, hogyha nem jár a gyerek iskolába tartósan, akkor a család nem kap szociális segélyt. Leállítják. Tehát összekapcsolták a szociális támogatást az iskolába járással. Hát ez egy nagyon-nagyon kezdeti valami. Ennél többet nem is nagyon mondanék, mert az már az egyéni szabadságot sérti, de az állam igenis indíthat marketingkampányokat, igenis elérheti ezeket a családokat más módon, és főleg jutalmazhat családokat. Brazíliában a Borza rendszerben például az extra szociális támogatásokat a gyerekiskolai tanulmányaival összekapcsolta egy Lula Silva nevű szociáldemokrata orientációjú elnök. És ez egy elég nagy siker volt. Tehát vannak itt közpolitikai kísérletek erre a történetre is. Én nagyon elégedett lennék, hogyha mondjuk a jövő évben ennek a 33%-nak a felzárkóztatásáról kezdődnének eszmecserék egyelőre, és a nemzetközi jó gyakorlatok áttekintése. Ez már egy nagyon jó lépés lenne Románia számára, ahol hosszú távon oktatáskutatóként továbbra is optimista vagyok.
Talán az lenne a legideálisabb, hogyha meg tudnánk mutatni azt a szülőknek, meg miért ne a diákoknak is, hogy a tanulás, a tudás az kitörési lehetőség is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy kiszakadjunk, kiszakadhassunk jó értelemben abból a közegből, amelyben vagyunk. Képes ezt megmutatni a rendszer, vagy még mindig így van ez?
Igen, tud. Mondok két példát. Vannak nemzetközi mérések és elemzések arról, hogy a diplomának mekkora jövedelememelő képessége van országonként, és ebben Románia nem szerepel rosszul, ezeket az adatokat kommunikálni kell, de ennél sokkal fontosabb az, hogy a szakképzésben egy évtizede győzködöm a kollégáimat arról, hogy kereseti adatokat publikáljanak végre, szakmunkás kereseti adatokat a pályaorientáció kapcsán, és ne csak asztalos meg esztergályos videókat küldjenek a fiataloknak a szakmáról. Szép dolog a szakma fogásainak a bemutatása, de a fiatal korosztályokat elsősorban a pénz motiválja, amivel semmilyen probléma nincs, mivel az otthoni relatív munkaerőhiány miatt Romániában is felmentek a szakmunkás bérek, tehát egy jó mester kifejezetten jól keres most. Ez egy óriási alkalom. Sok-sok évtizednyi ilyen fél proletár lét után egy óriási alkalom kommunikálni azt, hogyha egy jó szakmád van, és komolyan elhivatottan dolgozol, esetleg egy jó csapatot is szervezel magad köré, akkor nagyon sokat kereshetsz. Ilyen adatok elérhetőek, és ezeket én a legpopulárisabb amerikai módon kommunikálnám, ilyen óriás autópályák melletti óriás plakátokon, és hasonló televíziós hirdetésekben, interneten, TikTokon. Ez mindennél erősebb motivációt jelent egy sor fiatal számára. Tehát vannak olyan ászok a kártyáink közül, amiket még sosem raktunk le asztalra.
Abban a reményben zárjuk a beszélgetésünket, hogy ezek az ászok minél hamarabb asztalra kerülnek a társadalmunk, illetve az egyének érdekében. Dr. Setényi János oktatáskutató, köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én köszönöm. Viszont hallásra.